ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai napra kijelölt igeszakaszt. Máté evangéliumából olvasom a 8. részből, az 1-től a 13. versig. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy. A másiknak: jöjj ide, és ide jön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Testvérek, kedves gyülekezet, két gyógyításról olvashatunk a mai napra kijelölt igeszakaszban. Két eléggé eltérő eset, két eléggé eltérő szereplővel. Egyetlen közös dolog van ebben a két gyógyításban: mindkét esetben Krisztus gyógyít. És mindkét esetben meggyógyít valakit, meggyógyít. Az első esetben, ahol oda megy egy leprás, erről a leprásról nem tudunk tulajdonképpen semmit. Nem tudjuk, de feltételezhetjük, hogy zsidó származású volt. Azt gondolom, hogy ha nem az lett volna, akkor ezt említette volna a Szentírás. Nem tudjuk a nevét sem, nem tudunk az életéről, nem tudunk a hitéről sem semmit, azt sem tudjuk, hogy mit gondol róla Jézus. Egyszerűen csak meggyógyítja. Azonnal, egyetlen kérésre. Aztán ad neki instrukciókat, például: vigyázz, senkinek se szólj, mutasd meg magad a papnak. A leprás saját érdekében, a saját gyógyulása érdekében fordult Jézushoz. Elég furcsa módon kérte a gyógyulását, azt mondta, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Mit gondolunk erről, ilyenfajta kérésről? Hogy hit abban, hogy Jézus ilyen hatalommal rendelkezik, nem lehetett abban biztos, hogy akarja-e Jézus, hogy meggyógyuljon. A másik esetben ez a kapernaumi százados megy oda. Őről már többet említ a Biblia. Ő nem a saját gyógyulásáért megy, hanem közben jár valakiért, a szolgájáért. Nem a beteg megy oda, hanem valaki helyette kéri a gyógyulást. Egészen biztosan tudjuk, hogy a kapernaumi százados nem zsidó ember volt, sőt a megszálló római hadseregnek Kapernaumban állomásozó körülbelül, vagy nem tudom pontosan, nem tudom, 100 főnyi, ha százados volt, akkor feltételezhet, hogy vagy pontosan 100, vagy körülbelül ezt a katonaviselt emberek biztos tudják. Egységének volt a parancsnoka. A százados tehát római volt, a rómaiak pogányok voltak. Az Úr Jézus zsidó volt. A zsidó pedig Isten kiválasztott népe, ezt tudjuk. Történelemből tudjuk, hogy a zsidóknak nem volt szabad a pogányokkal érintkezniük. A százados valószínűleg személyesen még nem találkozott Jézussal, de abból, amit hallott felőle, az hitet ébresztett benne arra, hogy meg tudja gyógyítani az ő szolgáját. A százados nem fordulhatott szolgálati úton Jézushoz, mégis segítségül hívta őt. Ez a cselekedete hitből fakadt. Még egy pozitív jelenvonását is említeném, ami kiderül az egész ige szakaszból. Könyörületes volt, együttérző volt, ami nem volt jellemző, sőt egészen szokatlannak számított akkor ez a törődés egy katonatiszt részéről a szolgája iránt. Tehát ez a két gyógyítás valamiért bekerült a Szentírásba. Nem véletlen. Érdemes akkor kicsit részeire bontani. Úgy kezdődik az ige szakasz, hogy amikor lejött a hegyről, mikor ment oda a leprás, amikor lejött a hegyről. Aztán a századosnál, amikor Jézus Kapernaumba érkezett. Mikor ment oda a százados? Amikor Kapernaumba érkezett Jézus. Miért fontos ez? Mert megtanulhatjuk belőle, hogy ezek az emberek éltek a lehetőséggel. Megragadták az alkalmat. Hiszen nem folyamatosan tartózkodott Jézus Kapernaumban, de megragadta a százados az alkalmat. Többször járt ott, de nem folyamatosan tartózkodott. Azt mondja az ige, áron is megvegyétek az alkalmat. Drága testvérek, biztos vagyok benne, hogy nem azért íródott meg ez a két történet, hogy gyönyörködjünk, hogy a régi szép időkben mik történtek, vagy régi időkben milyen szép dolgok történtek, csodák, és ráadásul happy enddel végződtek. Ezek a csodák ma is megtörténnek. Nekünk is szükségünk van segítségre, nekünk is szükségünk van gyógyulásra. Ez a két történet arra tanít, hogy számunkra is készen van a segítség. Számunkra is van gyógyulás. De van-e ekkora hitünk? És megragadjuk-e az alkalmakat? Az alkalom olyan fogalom, amihez nem tartozik idődimenzió. Nincs időben kifejezhető paramétere. Nem mondhatjuk azt, hogy hány perc, hány óra, vagy hány nap, vagy hány év. Sokszor néhány perc alatt is történnek az életünkben olyan dolgok, amik meghatározzák az további életünket. És ez néhány perc alatt bekövetkezhet, vagy van, ami hónapokig sem következik be. Ezt nevezzük alkalomnak. Ezeket kell nekünk megragadnunk. Áron is megvegyétek az alkalmakat, mondja Pál apostol az Efézusi levélben, mert a napok gonoszak. Mi itt az alkalom? amikor lejött a hegyről, vagy amikor Kapernaumba érkezett. Itt ezek voltak az alkalmak. Közelment Jézus, közelment a lepráshoz, és közelment a kapernaumi századoshoz is. Hozzánk is közel jön. Most is közel van. Olyan közel, hogy közelebb már nem jöhetne. Szoktuk ige hirdetésekben hallani, hogy lejött a mennyből, ott hagyta a fényességet, olyan fényességet, békességet hagyott ott, amit mi el se tudunk képzelni. És lejött, hogy olyan közel jöjjön hozzánk, amit el se tudunk már lassan képzelni. És vállalt értünk, emberi testet öltött, vállalt értünk minden szenvedést, minden kint, a keresztvált, a kereszthalált, amit szintén el se tudunk képzelni. Itt áll most is, itt áll előttem, itt áll előtted, itt áll előttünk, közel jön. Ennél közelebb nem tud jönni. Megragadjuk-e az alkalmakat? Megnyitjuk-e a szívünket? A Biblia azt mondja, Isten szól egyszer, kétszer, aztán nem szól többször. Nehogy elszalasszuk az alkalmat, egyiket vagy a másikat. Mikor éreztük utoljára, hogy Krisztus olyan közel jött hozzánk, amilyen közel már nem, aminél közelebb nem tudott jönni? Éreztünk-e már ilyet? Vagy milyen gyakran érezzük az ő közelségét? Vagy csak a segítségére számítunk? Úgy gondoljuk, hogy onnan a távolból, ahol ő él, onnan segítsen minket, igazgassa a mi útjainkat, életünket, teljesítse a kívánságainkat, de azért olyan túl közel ne jöjjön. Mert az számunkra talán valami kötelezettséget jelentene. Talán annyira be kellene fogadnunk őt, hogy odavész a saját szabadságunk, a saját akaratunk, a mi lesz. Nem leszünk a magunk ura, amit olyan nehéz feladni. Vagy ha túlságosan közel jön, esetleg lelepleződöm, esetleg meglátja takargatott, még rejtegetett kis bűneinket. Úgy szeretjük talán, hogy így jártában, kertében segítsen nekünk, aztán úgy menjen szépen tovább, segítsen másoknak is, már tudjuk irányítani a magunk életét. Van-e akkora hitünk, mint ennek a századosnak? Van-e bennünk akkora alázat, mint a századosban? Azt mondja a százados, Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Amire Jézus azonnal készséget tanúsítva így válaszolt, elmegyek, és meggyógyítom. Mekkora szeretet van Jézus Krisztusban. Egyszerű a válasz, nem taglalja, nem részletezi, nem firtatja tovább, hogy hol van, mint van, milyen beteg, mióta. Egyszerűen azt mondja, hogy elmegyek, és meggyógyítom. Olyan érzésünk van ebből az egyetlen mondatból, mintha ők már régóta ismernék egymást. Jó barátok lennének, mint ahogy mi egymáshoz oda megyünk valami problémával, és úgy reagál a másik, hogy jó, megyek, segítek, hiszen jó barátok vagyunk. De a százados azt felelte, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Mekkora alázat van ebben a mondatban. Hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mit jelent ez? A százados isteni hatalmat tulajdonított Jézusnak azzal, hogy ezt mondta, csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. És mit mond erre Jézus? Legyen. Legyen a te hited szerint. És meggyógyult még abban az órában. Isten teremtő hatalma ez a legyen. Isten a szavával teremtett mindent, azt mondta, hogy legyen, és lett. Szóval teremtett. Mózes első könyvéből ismerjük a teremtés történetet. Legyen világosság a harmadik vers szerint, és lett világosság. Legyen boltozat a vizek között, hogy elválassza egymástól a vizeket. És úgy történt. Vagy a 14. vers, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és meghatározó jelei legyen az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. És úgy lett. És Jézus itt azt mondja, legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Mert hogyan gyógyít Jézus? Hát felülről jött hatalommal, az atyától kapott felhatalmazással. És tulajdonképpen, ahogy olvastam ezt az igeszakaszt, itt kezdtem megérteni a következő részt, ami először nekem komplikáltnak tűnt ahhoz, hogy ide illeszkedjen. Azt mondja a százados, hogy én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Elgondolkoztató, hogy mennyi józanság van ebben a pár mondatban, mennyi hit és mennyi bizalom. Ebben a szituációban a százados nagyon jól tudja pozícionálni önmagát, de nagyon jól tudja pozícionálni Jézust is. Tisztában van vele, hogy neki is van felettese, ő is kaphat parancsot, amit teljesítenie kell, de ő is ad ki parancsot az alatta lévő katonáknak, akiknek szintén engedelmeskedniük kell. Tudja, hogy Jézusnak nem gond megparancsolni a betegségnek, hogy tűnjön el. Neki csak egy szavába kerül. Neki minden lehetséges, korlátlan hatalma van, mert hogy az atyától kapott felhatalmazást. És amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz. Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. Hát gondolom, hogy itt megállhatunk egy pillanatra, és gondoljuk, hogy micsoda dicséret. Kapnánk-e mi Jézustól ilyen dicséretet? Mondaná-e rá, hogy senkiben nem lát akkora hitet, mint bennem, vagy benned, vagy akármelyikünkben? Tudjuk, hogy nagyon sok ember követte, hiszen úgy is fogalmaz a Szentírás, hogy nagy sokaság követte őt. Vele voltak a tanítványai. És nem a tanítványokra mutatva mondja azt, hogy nem talált ekkora hitet senkiben, hanem ebbe a pogány római századosban találta meg. Maga a hit fogalma számomra egy olyan szó vagy fogalom, amiről szerintem egy egész igehirdetést lehetne tartani, de lehet, hogy egy egész napot lehetne róla beszélni. Mit jelent tulajdonképpen a hit fogalma? Mire mondhatta azt Jézus, hogy senkiben sem találtam ilyen nagy hitet? Szoktuk hallani emberektől, az én környezetemben is van ilyen, aki azt mondja, hogy minden ember hisz valamiben, hiszen kell hinni valamiben. Ez lenne a hit, valamiben hiszek, mert mindenkinek kell hinni valamiben. Van a környezetemben olyan, és biztos testvérek is ismernek ilyen embereket, akik azt mondják, hogy ők hisznek az Úristen létezésében. Még azt is elhiszik, hogy Isten teremtette ezt a világot. És pont. Ez lenne a hit. Aztán vannak, akik mindenféle dolgokban hisznek. Vannak, akik gyógyító ásványokban hisznek. Van, aki a jógában, meditációban, hogy az fogja megőrizni az egészségét. Van, aki azt mondja, hogy az orvosában hisz, meg a kezében, mert rábízta, hogy végezze el a műtétét. Vagy hiszek abba a pilótába, aki el fog engem vinni repülővel egy másik országban. Aztán használjuk nagyon, én szerintem helytelenül is ezt a fogalmat, amikor azt mondjuk, hogy azt hiszem, talán így van, nem vagyok benne biztos. Ez hit. Hányféle fogalomként használjuk a hit szót? Hányféle téves fogalomként is használjuk? A bibliai hit, a mi keresztény hitünk, ragaszkodás Istenhez. Tulajdonképpen összekapcsol bennünket Istennel. Ne higgyük azt, hogy elég az, hogy elhisszük a létezését. Ne gondoljuk, hogy ez elég. A hit az összekapcsol Istennel, a hitetlenség pedig elszakít Istentől. Talál-e bennünk akkora hitet Jézus, mint ebben a századosban? Egyáltalán talál-e bennünk hitet? Olyan jó lenne megérezni, vagy olyan jó lenne bízni abban, hogyha arra kerül sor, akkor azt mondja Jézus Krisztus nekem, vagy neked, testvérem, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet. Ez olyan meggyőző lenne, hogy akkor miénk az üdvösség, ugye? És még egy, talál-e bennünk készséget, együttérzést, törődést a másik emberrel, akinek az érdekében oda megyünk Jézushoz, és könyörgünk érte. Kérjük a gyógyulását. Itt az ige szakaszban testi gyógyulásokról van szó, hiszen meg is nevezi, ugye az első részben tudjuk, hogy leprás a gyógyulni vágyó beteg, a másik esetben pedig utaütött a századosnak a szolgája. De Jézus nem csak a testi betegségeinket gyógyítja, hanem a lelkünket is, és ez így együtt fontos. Az evangéliumban nagyon sok evangéliumokban, a többi evangéliumban is nagyon sok gyógyítástól olvasunk, különösen Máté evangéliumából. Számos gyógyítást konkrétan említ a Biblia, sokszor tudjuk a nevét is a betegnek, van, amikor nem tudjuk, van, amikor névtelen. Gyógyítások között számos esetben a gyógyulni vágyó maga keresi fel Jézust, maga megy oda, de nagyon sok esetben mások viszik oda Krisztushoz a beteget. És ez engem annyira megragadott, hogy vagyok-e én ilyen beteg odavívő? Hogy kiket tudok én odavezetni Jézushoz, akiknek testi-lelki gyógyulásra van szükségük, és látom. Van-e, aki azért gyógyult meg, mert odavezettem, vagy odaéltem az életemmel Jézushoz? Mennyire fontos nekünk a másik ember? Rá tudok-e úgy nézni, hogy fontos nekem a másik ember üdvössége? Ott szeretném látni mellettem majd Isten dicsőségében, vagyunk-e ilyen beteg odavívők? És még egy fontos kijelentését kell megemlíteni Jézusnak, nem elhanyagolható ez sem, amikor azt mondja, de mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kibettetnek a külső sötétségre, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Hát ez az, amiről nem olyan nagyon szeretünk hallani. Ezt úgy szeretnénk távol tartani magunktól. De nem elhanyagolható kijelentés, mert ez az igazság. Mi csak a mennyek országáról szeretünk hallgatni, itt pedig az üdvösség és kárhozat tényéről beszél Jézus. Erről a két állapotról. Mert van pokol is, nem csak mennyország. Tulajdonképpen csak ez a két állapot van. Nincs más ezen a kettőn kívül, és nincs köztes állapot sem. Vagy egyik, vagy másik. Ezért nagyon fontos, hogy nem szalaszthatjuk el az alkalmakat, mert ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, írja Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, 7. részben, a 8. versben. Amen. Hirdetéseket fogom felolvasni, csak...